Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak a prédikációs alapigéjét Jeremiás könyvéből, a 33. fejezet első 3 versében és a 6.-tól 9. versig terjedő részben. Fennállva hallgassuk meg. Másodszor is szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, amikor még fogoly volt a börtön udvarában. Ezt mondta az Úr, aki a földet megalkotta. Az Úr, aki megformálta és megerősítette. Az Úr az ő neve, kiálts hozzám és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem is tudhatsz. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeidet, meggyógyítom őket és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Jóra fordítom Júda és Izrael sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem. Megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban reformáció ünnepe van, konfirmáció ünnepe van. Egyik azt jelenti, hogy újra formálódás, megújulás, másik megerősödés. Mind a kettő lényegében arról szól, ugyanarról szól, hogy nekünk újra kell formálódnunk, meg kell erősödnünk. És reformációnak a kulcs mondata, talán valamennyien tudnánk idézni szó szerint a Szentírásból, Pálnak a Rómaiakhoz írott leveléből az első fejezet, 17. versét, amely így szól, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. Még egyszer, a reformáció kulcs mondata, az igaz ember pedig hitből fog élni. Luther Márton ennél a mondatnál akadt meg, és gondolkodott el hosszú időn keresztül az igének a magyarázatán, hiszen ő ekkor a római levelet magyarázta egyetemi tanárként Wittenbergben, és ez volt az iga, ami úgy annyira szíven ütötte, hogy nem tudott tovább lépni. Lehet, hogy kicsit mulatságos hasonlat, de ez olyan, mint a mi egyik professzorunk a teológián, hogy fél éven keresztül tanultuk a János evangéliumnak az első fejezetét, mert annyira sokrétű a mondani valója, és annyi sok mindent elmagyarázott nekünk, hogy mi, hogyan, milyen háttér, és így tovább. Luther Márton ennél az egy mondatnál, és itt is a római levél első fejezeténél hosszú időn keresztül gondolkodott, és én is úgy érzem, hogy nagyon sok fejtörést okozott már nekem, és fog még sok fejtörést okozni ez a mondat, hogy mit jelent az, hogy hitből fog élni az igaz ember. És azt hiszem, hogy még nagyon sokat fogok ezzel kapcsolatban tanulni. Az elmúlt héten is tanultam ezzel kapcsolatban valamit, ezt szeretném megosztani. Ez azzal van összefüggésben, hogy most 28-án csütörtökön közös reformációi ünneplésünk volt a csömöri, nagytarcsai, cinkotai evangélikus gyülekezetekkel, amit már ugye említettem múlt vasárnap is, hogy úgy rövidítünk, hogy csőnaci, mert hát Csömör, Nagytarcsa, Cinkota. És szomszéd lelkész testvérünk Vető István adta ezt a találó kifejezést. Na és akkor az volt az ige, az hangzott el. Ugye most tavaly Cinkotán voltunk, most Csömörön, jövőre Nagytarcsa lesz Soron, és az ige hirdető pedig a nagytarcsai lelkész volt, vagy hát egy egyikünk, én feleségemet kértem meg. Szóval az volt az ige, hogy legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. És akkor erről gondolkodtunk, és elmélekedtünk, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez az ige, hogy tökéletesnek lenni, mint a mennyei atya. Hiszen, hogyha az ember picikit is őszinte, akkor azt érzi, hogy messze nem tudunk tökéletesek lenni. Sőt, hogyha valaki úgy állítja be magát mások előtt, hogy ő tökéletesen csinálja azt, amit csinál, az eléggé ellenszenves. Így van. Hiszen az az ember beképzelt. Az az ember fényezi magát. Az az ember képmutató. Rátarti. Tehát életidegen az, hogyha azt mondjuk, hogy mi tökéletes férjek, családapák, tökéletes lelkészek, vagy bárkik vagyunk, amit végzünk a hétköznapi munkánkban. Életidegen. Nem ez a valóság. És ahogyan visszatekintünk az elmúlt évekre, meg évtizedekre, úgy magunkban, akkor bizony nem az jön elő, hogy mennyi mindent jól csináltam, hanem egyre gyakrabban az jön elő, hogy mennyi mindent nem csináltam jól. Mennyi mindent elrontottam. És ez a valóság. Ez az igazság. Nem az, hogy tökéletesek vagyunk. Ugyanakkor ott van bennünk a hit is, hogy Isten azonban valamilyen megmagyarázhatatlan módon, itt is ebben az igében is szó van erről, hogy ő jóra fordítja Jeruzsálem városának az életét, majd rátérünk még pár mondat erejéig, hogy mi is történik ekkor Jeruzsálemben, körülbelül Krisztus előtt 597 táján, amikor az új babiloni birodalom terjed. Tehát ott van bennünk a hit, hogy Isten mindent átlát, mindent felhasznál, mindent irányít a tökéletes felé. És hogy végső soron nem az érzelmeink kellenek, hogy irányítsanak bennünk, hogy én mit érzek, hogy milyen ember vagyok, mennyire tökéletlen vagyok, mennyire nem vagyok méltó az Istenhez. Ez volt Luthernek is az alapérzése egyébként. Mennyire tökéletlen, amikor próbált ugye Ágoston lenni szerzetesként valamit is, cselekedetek, aszketikus életmód, stb. Által kiérdemelni, és minduntalan beleütközött, hogy hát nem vagyok elég jó, nem vagyok elég jó. Tehát, hogy nem az érzelmek kellenek, hogy irányítsanak, hanem a hit, hogy az Isten megbocsátott, megtisztított, hogy ő tökéletes megváltót küldött nekünk Jézus Krisztusban. Ugye erre biztatta Luthernek a rendfőnöke is, Staupitz János is, a fiatal szerzetest. Hogy hát Márton testvér, hát vedd már tudomásul, hogy te igazi bűnös vagy, és Jézus igazi megváltó. És aztán valaki úgy nyilatkozott, azt írta a gyülekezet Facebook oldalán, hogy neki nagyon sokat jelentett ez a gondolatmenet, mert ő, mint anya, nagyon sok problémával küszködik. Sokszor hullámvölgyben van az életük. Egyik gyermekük valami nagyon súlyos, ritka betegségben szenved például. És nagyon sokszor úgy érzi, hogy ő nem tud jó anya lenni. Hiába mondják a gyerekek, hogy látják a kínlódását. Hiába mondják, hogy hidd el, te vagy anya a legjobb. Te vagy számunkra a legfontosabb. És azt mondta, hogy ez, hogy a tökéletes, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, hogy ez a tökéletesség, ez nem azt jelenti, amit úgy első hallásra gondolunk, hanem azt jelenti, hogy reménykedünk, tökéletesen bízunk, hiszünk az Istenben, aki majd helyreállít bennünket. És hogy a megváltó tökéletes. Mi tökéletesen bűnösök vagyunk, és Jézus tökéletesen megvált bennünket. Na ez a hit általi megigazulás. Ezt jelenti azt, hogy az igaz ember hitből fog élni, és ugye így fogalmazott aztán ő, hogy most már megértettem, hogy lehet, hogy én azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, de most már hitet kaptam az ige által, az igéből, hogy mégis így van jól, és Isten vezet. Valami ilyesmi volt a gondolata. Na, szóval a lényeg az, hogy azt írtam neki egy mondatos válaszban, hogy nagyon jól megértette az egyedül kegyelem tanítását. Ugye a reformációi időszaknak, Luthernek az egyik központi üzenet ez, hogy egyedül kegyelem, sola gratia, ez, ami számít, az Istennek a kegyelme, az igaz ember hit által él. Hát, kedves konfirmandusok, hogy mi vár rátok aztán, ugye ez egy nagyon nagy kérdés, mert ugye a konfirmációt úgy is lehet felfogni, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy felnőtté avatási szertartás. Vagy mondjuk azt, hogy nagyon az. Nagyon, nagyon az. Felnőtté avatási szertartás is. És hát nagyon nagy kérdés, hogy vajon mi vár rátok felnőttként. Hát én bárkivel beszélgetek, korombeliekkel, vagy idősebbekkel, és mindenki azt mondja, hogy hát nagyon nehéz lesz a mai fiataloknak. Hát ezt szerintem ti is hallottátok már tőlünk, szülőktől, mi egymást, én is gyakran, túl gyakran is mondom, már rám is szólnak. Nem kellene. És méghozzá miért nem kellene? Azért, mert hát maga az Isten is mit mond? Jóra fordítom, jó fog következni. Látjuk persze a nehézségeket, drágulás várható. Hát persze, hogy ezt is elmondom, hogy tudjátok, hát a múlt rendszerben mindig az volt a január 1-én, hogy na, mi mennyivel drágul. És akkor nem 0,5%-os, meg 1%-os volt, meg nem tudom, 2%-os az infláció, mindenki tudja itt, hogy egészen már. Vagy rendszerváltás követően különösen is megugrott az infláció, nem tudom, 10-20 vagy hány százalékos inflációk voltak. Ugye nyilván, aki jól kihasználta ezt a helyzetet, az sok pénzt tudott csinálni ebben az időszakban. Volt, aki jól forgatta a pénzét, házakat vásárolt. De most megint jön. Ugye elemzik a szakértők, hogy a járvány megmutatta, hogy hol vannak a gyenge pontok a gazdaságban, és így tovább. Benzin rövid időn belül ugye 25%-kal emelkedett akár, vagy még több. Múltkor vásárolom a benzint valahol, és akkor mondom az illetőnek, hogy hát mondom, hogy ilyen sokat kell most fizetni, viccelődtem vele, és akkor mondom, hát nem azt mondta tavaly áprilisban, hogy ennél alacsonyabb már nem lehet a benzin, ugye 290 forint volt. Hát azt mondja, nem is lett alacsonyabb. Úgyhogy így el voltunk egymással. Szóval igen, meglepődtünk most. És félünk, sok mindentől félünk. Félünk, van, aki fél a repüléstől, van, aki fél a magasságtól, van, aki fél a mélységtől, van, aki a sötétségtől fél, van, aki bizonyos állatoktól fél, vagy bizonyos betegségektől, meteor becsapódástól, Covid elleni oltástól. De hogyha igazságos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a Covid elleni oltás hiányától, mert azért a világnak a nagyobbik részén, a szegényebbik felén nem áll rendelkezésre oltás. Ők attól félnek. Micsoda zizik vagyunk, ugye? Milyen zizi az ember, az egyik ettől fél, a másik pedig attól, hogy az nincsen. De hogy a félelem az tényleg így van, jelen van, mutatja azt, hogy Magyarországon, azt mondják ezek az elemzők, hogy kb. 80%-kal nőtt az alkoholvásárlás. Hát valahol csak próbálja az ember oldani a feszültségét. Én is egyre több kis, nem tudom, felesüveget látok a parókia előtt eldobálva. Mert ugye szoktam viccelődni, hogy az alkohol elgyengíti az embert, és akkor kiesik a kezükből. Szóval igen, nő a félelem. Itt is elhangzik az ítélet, ami félelmet generál, és ezt nem is olvastuk fel, mert nincsen kijelölve, de azért most elolvasom ezt a közbeelső 4. és 5. verset, mert ezt mondja az Úr Izrael Istene, e város házairól és Júda királyi palotáiról, amelyeket leromboltak, hogy felhasználják az ostromsáncokkal és fegyverekkel szemben, azok, akik harcba bocsátkoztak a káldeusokkal, de csak a lángoló haragomban megölt emberek holttestével lett tele a város, mert elrejtettem arcomat az elől a város elől sok gonoszsága miatt. Igen, tehát Jeremiás, ugye prófétál, hogy bizony amiatt elhagyta az ember az Istent, ezért engedi meg, hogy az új babiloni birodalom tért hódítson Izrael rovására is, és Nebukadnezár király, vagy úgy is ismerjük őt, hogy Nabukadonozor, vagy Nabukkó, ki hogyan ismeri a történelemből, Krisztus előtt 597-ben el is foglalja Jeruzsálemet. De azonnal jön az ígéret, hogy de jóra fordítom Júda és Izrael sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem. Ez a város hírnevet és dicséretet és tisztességet szerez majd nekem, de rettegni és reszketni is fognak, ha látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. Azonnal jóra fordítja a sorsunkat. Ugye ránk terhelődik az elégtelenség érzése, a törékenység érzése, a mulandóság, a kicsiség, a jelentéktelenségnek az érzése, és akkor azonnal jön Istennek az üzenete ebben a helyzetben, hogy ő felemel. Neki fontosak vagyunk. Vagy ígéri, hogy örömöt ad, új jövőt ad. Lehetnek ilyen nehézségek, amelyekről beszéltünk, meg amit látunk magunk körül, de ő új jövőt ad. Ő örömöt ad. Vagy amikor észbe kapunk, úgy 30 táján, nem tudom, hogy van-e olyan, aki kb. Most libben állt a 30-as éveibe, nagyon érdekes, hogy pont akkor szokta az ember érezni, hogy fuha, hát elmúltak a 10 évek, a 20 évek, a gyerekkor, lehet, hogy én is megöregszem. Nagyon érdekes. Akkor kap az ember észbe, hogy lehet, hogy idősödöm, és mennyi van még hátra? És akkor jön a biztatás, hogy van örök. Hát örök életet ajándékozott nekünk az Isten. Vagy amikor letaglóz az, hogy sok év odaveszett, porba hullott, elképzelések, álmok fosztottak szét, és nem valósultak meg, pedig hát olyan nagy álmokkal indultunk el, és akkor azt mondja, azt üzeni az Isten ebben az igében, hogy hát most következik a legjobb. Most következik a legszebb. Amikor már az ember azt látja, hogy földi tekintetben hát nem sok vár már rám. De van egy másik, egy új, amit az Isten készít el. Vagy amikor ott állsz majd a szeretteidnek a sírjánál. Holnap, ma este, holnap után. És az jár az eszedben, hogy nem lesz már találkozás. Vagy mégis lesz találkozás? Mi van oda át? Az igazság oda át van, de mi az igazság? Miről van szó? Eszembe jut a Bátorság emberei című film, ahol meghal a főhős rendőrnek a kislánya, az Emily, és ott van a lelkészné, és beszélgetnek, és akkor a lelkész mondja, hogy hát ez olyan, mint egy amputáció, sohasem lehet megszokni. Sohasem lehet úgy csinálni, mintha nem történt volna. Mert hát akkor is fáj az elvesztett végtag, hogyha nincs ott. És nekem akkor esett le a tantusz, amikor így néha eszembe jut, hogy fú, hát most már mondom, sok idő eltelt, most már ideje lenne felhívni az édesanyámat. És akkor utána eszembe jut, hogy gondolhattam ilyet én? Hogy jutott ilyen az eszembe? Hát nem tudom felhívni. Tehát amikor ilyen gondolatok forognak bennünk mondjuk egy temető látogatás során, és meghallani az Isten üzenetét, hogy van szebb, van új, van örök, van találkozás, van örök együttlét. Azért, mert Jézus azt ígérte, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetén, és nem csak neked ígéri, hanem az elhunytnak is ígérte, és hogyha ő velünk van, vele is van, meg velem is van, magától következik, hogy akkor együtt leszünk. Ezért mondja a reformációi ünnepi igében, amit nem olvastam fel, mert én a 22. vasárnapi igét választottam prédikáció alapjául, de ott a Lukács 12.4-ben mondja Jézus, hogy ne attól féljetek, aki a testet megölheti. És aztán biztat arra, hogy ne féljetek, mert ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Magyarán ne féljetek a kishatalmú uracskáktól, hanem bennem bízzatok, ez elveszi a félelmet, ez az ősi ugye, emberi érzést, elveszi a félelmet, mert bízok abban, aki számára értékes vagyok, aki számára nem vagyok jelentéktelen. És ez felszabadít. Én gondolom, hogy ezért kért imádságot az egyik evangélikus otthonban az a hölgy, akiért majd imádkozunk is, kérte, hogy imádkozzunk érte a gyülekezetben is. Mert nyilván ott van benne a félelem, utolsó állomáshely, ugye egy szeretett otthon. Ott van benne a félelem, hogy legyen bátorsága, vagy pedig más valaki, aki igaz, hogy otthon van, de fájdalmai vannak, és nem tudja, hogy mi a baja, nem jönnek rá még az orvosok. Imádkozzunk érte. Mikor hallgat meg az Isten? Azonnal. És ez lehet a magyarázata annak, hogy rettegéssel és reszketéssel találkozunk. Úgy fogalmazok most itt, hogy katarzissal. Ugye ezzel a megtisztulással, a megtisztulás érzésével. Van egy ilyen énekünk, aminek az a címe, hogy Ma csak álmodom arról, és ebben van egy olyan, arról szól az ének, hogy ma csak álmodom arról, milyen lesz majd, amikor ott leszünk Isten örök országában. És akkor ugye elfilózik rajta az énekszerző, hogy mit fogok én akkor tenni. Térdre hullok? Vagy kezemet kitárva hallelujázok? Nagy hangon dicsérem az Istent, vagy elnémul a szám? Magyarul fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni. Tehát annyira el fog kápráztatni azt, hogy ott lehetek, abban az újban, abban a jóban, abban az örökben, amit az Isten készített nekem, Jézusban, hogy én azt még csak fel sem tudom mérni, hogy mit fogok csinálni. Tudok-e akkor, meg tudok-e szólalni? Állva tudok-e maradni? Vagy térden tudok-e maradni? Melyiket fogom? Semmit nem tudok. Úgy sejtjük, hogy mekkora esemény ez. Az ember átmegy azon a mesdjén, azt sem tudom, hogy most akkor mi van utána, és átjutok, és ott vagyok az Istennél. Mert az Isten ezt készítette Jézus Krisztus által. Tehát ez az a rettegés, reszketés, hogy ez valami fantasztikus katarzis. Amit az ember mondjuk egy film, vagy egy csodálatos alkotásnak a végén érez, egy jó film, ugye egy tartalmas film végén, és ennek a milliószorosa. Egy örök katarzis. Örök megtisztulás. Mert hogy az Isten nem az én betegségemmel foglalkozik, az én bűneimmel foglalkozik, az én félelmeimmel foglalkozik, hanem velem foglalkozik. Mondta a Kistarsai Kórház lelkészünk, hogy én nem tudtam meglátogatni valakit, mert már eléggé lekorlátozták, és hát őt is nehezen engedték be, mert mondták neki, hogy hát menjen látogatási időben. Na de hát azt mondja neki, ez a kórház neki a munkaterülete. Ő nem mint látogató van itt, mint kórház lelkész van itt. Na de hát nem voltak túlságosan barátságosak vele, és akkor mondta, hogy az a baj, hogy a pszichiátrián a betegséget próbálják gyógyítani, és nem az embert. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően igaz mindenre, hiszen nem is tud egy orvos mit csinálni velünk emberekkel. És egyik, nekem azt mondta az egyik orvosom, gyerekorvosként ismertem meg, de hát nagyomámat is ő gyógyítgatta, és neki mondta, hogy mi orvosok csak kezelni tudunk. És akkor ugye fölfelé mutatott, elutasítva a hála borítékot, neki adjon hálát. Tehát, hogy mi kezelni tudunk, ő tud gyógyítani. Na ez az igazság. Úgyhogy nem is kell a szemükre vetni, persze rosszul jár az ember, meg rosszul esik, hogy nem tudnak velünk mit kezdeni, de tudomásul kell venni, hogy az Isten gyógyít. És ez egy óriási dolog, hogy ő gyógyít, és ez olyan, mint a gyónás, hogy a gyónásra, ugye most is majd közösségi gyónásra kerül sor, az úrvacsora vétel előtt. A gyónásra is igazából miért van szükség? Hiszen a feloldozás, ami következik utána, az már régen megtörtént. Úgy satsz per kb. 2000 éve. Ugye értjük, hogy miről beszélek. Tehát már úgy 2000 évvel ezelőtt megtörtént a feloldozás, készen van. Miért gyónunk akkor? Hát azért, mert a gyónó hiszi, hogy van bűnbocsánat, és azt keresi, hogy igazából a maga számára váljon elérhetővé a feloldozás. Mert megvan a feloldozás, de hogy mikor ér el hozzám? Mikor veszem én már ezt komolyan? Mikor szabadít fel? Tehát, hogy nekem van szükségem a gyónásra, nem ugye Istennek, hogy feltárjam, hogy most nekem milyen dolgaim vannak, ő azt nagyon jól tudja, sokkal jobban tudja a mögöttes eseményeket, motivációkat, mint a legjobb pszichológus. Ő nagyon jól tudja, már csak arra van szükség, hogy a magam számára elérhetővé legyen, ez gyógyít. Ez gyógyít. Hát kedves konfirmandusok, ez a megerősödés, ez a megerősítés, rájönni arra, hogy minden el van már végezve, elvégeztetett minden a kereszten, és már csak hinni kell abban, hogy ez készen van számotokra. Ez élethosszig tart. És amikor már testileg úgy érzi az ember, hogy már nem tudok megerősödni, mert hát most még nehezen lehet ezt elhinni, de eljön ugye az az idő, amikor már testileg úgy érzem, hogy már nem lehet megerősödni, lelkileg még akkor is. Ezért tetszik nekem nagyon a Erik Erikssonnak, a pszichológusnak a élet szakaszai, mert először 8 szakaszt különböztetett meg egymástól, és utána egy 9. szakaszt is beépített az ő elméletébe, ami azt jelenti, hogy a legöregebb időszak után is van növekedés, van fejlődés lelkileg. Ő maga is ezt fogalmazta meg, hogy mert van új élet, hit. Szóval, ha már úgy érzed, hogy testileg nem lehet megújulni, megerősödni, lelkileg akkor is tovább fogtok megerősödni. És hogyha azt érzed, hogy dehogy fogsz már megerősödni, meg az Isten nem fogja már ezt tudni feldolgozni, persze, tehát mi nem tudjuk feldolgozni. Azt a sok-sok mindent, amit elkövettünk, nem az érzés, tegyétek el magatoknak, hogy nem az érzés számít, hanem egyedül a hit. Úgyhogy a kulcsmondat, a reformáció kulcsmondata, az legyen olyan, hogy legalább az itt lévő 100-valahány ember tudja, és tudja hirdetni is, és terjeszteni, hogy az igaz ember nem érzések által, az igaz ember hitből fog élni, abból fakadó hitből, hogy Jézus tökéletes. Nem én vagyok tökéletes, ő a tökéletes, aki megtart. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy elfogadhatjuk végre, a magunk korlátoltságát, a magunk esendőségét, jelentéktelenségét, és ezzel együtt elfogadhatjuk azt, hogy te benned, veled egyáltalán nem vagyunk esendőek, jelentéktelenek, hiszen igazi megváltó vagy. Mi igazán emberek vagyunk, és gyengék, és bűnösök, de te igazán megtartó vagy. Köszönjük neked, hogy ebben a hitben élhetjük az életünket, és ezzel a hittel, a te benned való hittel tudsz bennünket megerősíteni, most is, és akkor is, amikor már testileg nem tudunk megerősödni, de lelkileg akkor is bennünk fogsz növekedni. Amen.